Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit, én Takás Áron vagyok. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és tudtok minket követni TikTokon és Instagramon is, mai adásban pedig Sós Márk, a Spiller TV szakértője, szakkommentátor és a Premier League podcastere a vendégem. Szia Márk, üdvözöllek a stúdióban.
Szia, köszönöm a meghívást!
Mai adásban pedig a Szaúd-Arábiai Liga lesz a fő témánk. Elsősorban arról fogunk beszélgetni, hogy milyen gazdasági és pénzügyi háttere van ennek a projektnek, de a jelenlegi helyzetre is ki fogunk térni, és akkor kezdjük azzal, hogy milyen turisztikai szempontok, milyen gazdasági szempontok miatt kezdte el ezt az egész projektet a koronaherceg, akkor lehet, hogy ez nem csak a futballról szól, hanem akár ez egy állami stratégiának a része.
Maximálisan. Alapvetően a foci ez egy kis része. A foci szeretőknek a kis buborékjában sokszor azt gondoljuk, hogy ez a Saudi Liga igazából ez egy újdonság. De hát aki a golfot szereti, aki szereti a teniszt, akár a Forma 1-et, az már tudja pontosan, hogy igazából ez az ország már nagyon régóta próbál bevásárolni magának olyan sporteseményeket, amiket tudda szórakoztatni, kell magát reklámozni is. Sokan ugye sportmosvás, sportswashingnak mondják ezt, amivel igazából próbálják a náluk uralkodó akár politikai és akár ilyen vallási politikai kérdéseket próbálják elfedni azzal, hogy milyen eseményeket, sporteseményeket rendeznek. Én azt gondolom, hogy alapvetően mindegyiknek az egésznek a része a 2030-es vízió, amit igazából ugye a szaúdi koronaherceg talált ki, és azt mondta, hogy igazából 2030-ra át kell állni ennek az országnak, mert ez nagyon fontos, hogy ugye Szaúd-Arábia az egyik leggazdagabb ország az olaj tekintetében, elképesztő mennyiségű olaj vagy tudom még mindig igazából felszínre hozni, a probléma az, hogy igazából valamikor el fog ez fogyni, és a világ is átáll igazából erről a fosszilis energiahordozókra, megújulókra, azt kicsit szépen lassan tesszük, de alapvetően azért ez látszik, hogy ez örökké nem fog tartani. És ezért elkezdte az elképesztő pénzmennyiség mellett átállítani a gazdaságát valamire. És ez a valami szerintem ez az izgalmas benne, hogy igazából nem föltettek mindent egy lapra, hogy akkor ez a, legyen a sport, hanem emellett különben hoznak magukhoz kulturális eseményeket, próbálnak hihetetlen kiállításokat csinálni, de hát igen, a sport egy nagyon nagy része ennek, a foci is az, és a focit nem csak azt gondolták, hogy például a Newcastle-t, ahogy a Premier League egyik most már zászlós hajóját megvették, hanem azt mondták, hogy akkor csináljunk egy ligát is igazából, és idehozzuk a legnagyobb sztárokat. Azért ebben sok a kérdés, mert szerintem ez végigmehetünk majd azokon, hogy azért voltak már ilyen próbálkozások. Mm-hmm. Volt, Kína próbálta ezt meg korábban, és hát óriási bukások lettek alapvetően ebből. De azt gondolom, hogy annyiban ez más, hogy itt tényleg nagyon komoly pénz van a mögött, és egy komoly elhatározás, főleg úgy, hogy 2034-re gyakorlatilag megnyerte már Szaúd-Arábia, hogy ők lesznek a VB-nek a hazai rendezői, és addig azt gondolom, hogy ez a pénz csak nem fog elállni. De különben rengeteg olyan most politikai és gazdasági probléma van most Szaúd-Arábiában, ami viszont ezt most átláthatja.
Hát igen, és a kőolajszektorról át akarnak állni, akkor ezekre a más pontokra és a turisztikát akarják mondjuk elsősorban megerősíteni, mert ez a jelen pillanatban nem annyira vonzó Szaúd-Arábia, és modernizálni kellene az országot, de azt láthatjuk, hogy például Dubaj esetében mennyire jól működik az, hogy nagyon sok akár amerikai, európai vagy más nemzetközi emberek ellátogatnak az országba, és nem csak a kőolajra támaszkodnak. És ebből a szempontból valószínűleg akkor ez a projekt akár kitartató is lehet, vagy nagyon sok pénzt öntetnek folyamatosan 2030-ig, mert hogyha van egy ilyen elhatározásuk, akkor ezt a projektet valószínűleg végig fogják vinni, mert nem csak a futballról szól, hanem a országnak a jövőjéről.
Igen, én azt gondolom, hogy nagyon komoly az elhatározása mögött, és azért MBS, ahogy hívják Mohammed bin Salman, az igazából ugye a koronaherceg, egy fiatal emberről beszélünk, aki, és maga Szaúd-Arábia, ugye ez egy 35 milliós ország, nem egy kis országról beszélünk, a közel-kelet egyik legnagyobb országáról beszélgetünk népességet tekintve, és ő igazából kigondolta azt, hogy a fiataloknak szeretne olyat nyújtani, mert különben nagyon fiatal társadalomról is beszélünk, nagyon más a korfa, mint például Európában. Azt mondta, hogy akkor ennek valamilyen szórakoztatást szeretne nyújtani. Van itt azért sok minden elmondva mögé, hogy miért történik ez a Saudi Liga felfutatása, és ezek az eseményeket miért hozzák ide, mert hogy nem eleget mozogtak a fiatalok, és most majd ezzel fogja ösztönözni. Ami biztosan megtörténik, azért ne felejtsük az éghajlatot. Azért ott Szaúd-Arábiában nincsen hideg, még ilyenkor sem, amikor nálunk már itt akár fagyok is vannak alapvetően, és azért ez nem tökéletes a sportra. Akár itt beszélünk golfról, de hát a európai fociról pedig azért kifejezetten, ha beszélünk erről. És majd belemegyünk egyes játékosokba, hogy milyen problémákkal szembesültek, az egyik az, hogy éjszaka lehet edzeni, vagy este, az esti órákban lehet edzeni, illetve a napközben nem lehet 50 fokba a tűzőnapon focizni, mert az ember nem bírja fizikailag. Szerintem azért sok ilyen kérdés van még mindig Szaúd-Arábiával kapcsolatban, hogy én értem, hogy ez egy szép elhatározás, és itt a hűtőcsadinoktól kezdve mindenfélét hallunk, de azért az a kérdés, hogy ez hosszú távon, ha valóban képes-e, és akkor ez, hogy akkor, mint hogy Dubaj, igen, azért még mindig termel azért valamekkora pénzt, és különben az egyfőre jutó legnagyobb turista pénz, ami elhagyja a turistáknak a zsebét, azt mondja, Dubajban költik most már az emberek, New Yorkot megelőzve, ami elképesztő, de tegyük hozzá, azért még mindig ez még volumenben nem hoz annyit. New York azért nem a turizmusra épül, Dubaj se fog örökké a turizmusra épülni, azt gondolom, ez egy szép felhúzó történet, hiszen Szaúd-Arábiában más is meg kell találnia amellett, hogy ők sporteseményeket rendeznek, és próbálnak elhozni magukkal nagyon sok olyan akár fiatal, akár turistát, aki ott elkölti a pénzét.
Hogyha politikai vonalat nézzük, akkor mennyire lehet főirány a sportmosás? Mennyire cél számukra az, hogy felépítik a Newcastle, felépítik a Manchester City-t, idehoznak ikonokat, idehoznak sztárokat, és ezzel mondjuk a figyelmet elterik az országnak a belső ügyeiről. Vagy még ugye még nagyon sok olyan rendelkezésük van, vagy ahogy hozzáállnak az élethez, az teljesen más, mint egy európai országok, vagy az európai emberek. És ebből szempontból is nehéz helyzetben vannak a játékosok, hogy egy nagyon idegen országban, egy idegen kultúrában találják magukat, bár ahhoz, hogy mondjuk vonzó legyen turisztikai szempontból, és a sportmosás meg jól működjön, modernizálni kell az országot.
Szerintem elindult valamiféle modernizáció, az Szaúd-Arábiában ezt lehet látni, vannak már engedmények, de hát azért ezt tegyük hozzá, hogy igen, európai fejjel, nyugati fejjel, és most itt Amerikát is ide érthetjük, ez egy nagyon masszívan konzervatív, és különben akár nőellenes, nőgyűlölő társadalomnak is tarthatjuk, akár itt ugye itt elképesztő történeteket hallhatunk itt, de olyan szinten is, és azért ezt hiszen meg kell említeni, ha Szaúd-Arábiából beszélünk, hogy igen, itt voltak savban felengedett újságírók, akár olyanokra is hallhatunk, akiket gyakorlatilag bérgyilkos gyilkolt meg, és ezeket mind olyanok, amiket persze mindenki tagad Szaúd-Arábiában, de azért nagyon sok erre utalójában, ami azt gondolom, hogy azért alátámasztja, hogy valami történik, ha ennyi ilyen hír előjön. Ez az egyik része, de a másik része az, hogy igen, azért azt is látnunk kell, hogy ez a mi gondolkodásmódunk, hogy ez a helyes, ahogy mi élünk, mi a társadalmunk, a mi berendezkedésünk, az övék pedig teljesen más. Itt ez a kérdés, hogy kinek kell majd alkalmazkodnia kihez. Én azt gondolom, hogy valamennyit nekünk is meg kell értenünk abból, ami ott folyik, de az biztos, hogy szerintem igenis el kell jutni a Szaúd-Arábiának egy olyan szintre, akár hogy a nőkhöz hozzáállnak, és milyen jókat adnak nekik, akár abban, ahogy az emberi életet komolyan veszik-e vagy nem, ahhoz, hogy igazából ők beléphessenek el, és a sportmosással valóban tisztára mossák Szaúd-Arábiának a nevét, és az ember azt pozitívan gondoljon rá, hogy elmegyek Szaúd-Arábia, elmegyek Jeddába egy Forma 1-es futamra, akkor ne azt gondoljam, hogy jó, de igazából a feleségemet elhozhatom-e. Hogy lehet ezt így megcsinálni? Persze turistákkal nincsenek olyan nagy probléma ilyen szempontból, de azért ott élni, életszerűen azért az már nagyon más.
Hát igen, meg hogyha azt a botrányt nézzük, hogy a Inter-Napoli szuperkupa döntőn, amit szintén Szaúd-Arábiában rendeztek, ugye a fél időben Gigi Rivera emlékeztek a játékosok a második fél idő előtt egy perces néma csöndben, és a riádi szurkoló pedig fütyültek, és ebből a szempontból ez szintén nagyon rossz reklám az országnak, hogy az európai kultúrát, vagy az európai értékrendet ez szintén sérti, és egyáltalán nem értjük, és ebből a szempontból, hogy akár turisztikai szempontból, hogy az emberek ne érezzék rosszul magukat, vagy ne rossz élményekként menjenek haza, és még nem is beszéltünk arról, hogy akkor milyen ott élni, ezeket biztos, hogy meg kell, hogy változtassa a Szaúd-Arábia.
Meg kell, azért azt lehet látni, hogy erre vannak azért most már elképzelések, hogy fogja megtenni, mint ahogy látjuk tényleg a Newcastle-on is igazából, hogy ott azért nem hoznak semmiféle olyan felülről jövő olyan szabályozás, nincsen olyan kiválasztás, ami bármiféle problémával ütköznek, pontosan úgy működtetnek egy Newcastle futballklubot, ahogy az európai kluboktól megszoktuk már, és ugyanazt akarják átvenni. Szerintem itt ez lesz a kérdés, hogy politikailag úgy, hogy igazából, és akkor szerintem itt érdemes azt elmondani, hogy jelenleg gazdaságileg bajban van Szaúd-Arábia olyan szempontból, és a bajban azért ez megint ez az aranykanál a szájukban vannak bajban, de alapvetően azért a arany, ugye a hordonként jár az olajnak, ami a fekete aranyuk, igazából az most a fele, mint egy éve volt körülbelül. És ez persze valószínűleg majd lesz valamilyenféle visszapattanás ebből, de tegyük hozzá, hogy amikor a legnagyobb bevételed ez 70%-ban, akkor ennek az ára, ha felére lecsökken, az egy óriási problémát jelent a hosszú távra nézve. És azért sok ilyen probléma van. Szaúd-Arábiának a lakossága nagyon-nagyon különben szinte üres részei vannak Szaúd-Arábiának. A agrárium az szinte nem létezik náluk. Szóval sok olyan probléma van Szaúd-Arábiában, amivel kezdeniük kell valamit. Én azt gondolom, hogy vannak erre elképzelések. Én nem látom még, hogy melyik lesz az, ami igazából ki fog itt jönni majd, és megérkezik igazából a kőolaj mellé, mint igazán húzó ágazata az árbevételtermelésnek, de ezt majd ők találják ki, nem én.
Hát igen, és láthattuk azt is, hogy megpróbálták az egész Forma 1-et felvásárolni és odavinni Szaúd-Arábiába, vagy például a golfnál jól működött, felépítettek egy rivális szövetséget, rivális bajnokságot, és utána a vége az lett, hogy összeolvadt a két liga. És ebből a szempontból, hogyha itt tudna mondjuk Szaúd-Arábia egy olyan ligát felépíteni, ami vonzó az európai szurkolóknak, és elfogadják. Az a nagyon nagy kérdés, hogy ahhoz milyen szintű játékosok kellenek. Valószínűleg az azt kéne, hogy Mbappé, Haaland és ilyen típusú játékosok is oda igazoljanak, akik a prime-okban vannak, és a jelenlegi legnagyobb sztárok, de ott is nagy kérdés, hogy mennyire elég önmagában a Nemzeti Liga, mennyire elég önmagában a Szaúdi Liga, és valószínű az igazi komoly áttörés az az kellene, hogy a Bajnokok Ligájába bekörüljenek a szaúdi klubok.
Igen, a Bajnokok Ligája szerintem ez egy óriási lépés, nem szerintem attól nagyon messze vagyunk, hogy itt a Bajnokok Ligájáról arról beszéljünk, hogy Szaúdi bármilyen csapat beérkezzen oda. Egész egyszerűen ugye alapvetően a Bajnokok Ligája ez egy UEFA rendezvény, ami a európai klubokat fogja össze. Szaúd-Arábia pedig nem tartozik Európába. Ehhez valami azért valamit változtatni kell az UEFA-nak, és én ezt nagyon messze látom, és főleg nem azért, mert hogy milyen játékosnak oda csábítani, mert tényleg pénzben bármennyit ígérhetnek. És hogyha a Szaúdi Ligára beszélgetünk, van 4 kiemelt csapat, ami ugye gyakorlatilag állami tulajdonban van, az állami alapnak konkrétan a tulajdonában vannak, és ők megtehetik maguknak azt, hogy megvették a Karim Benzemákat, a Cristiano Ronaldókat, a Fabinhókat, a nagyon kiváló játékosokat. Tegyük hozzá, egyik is a prámiában van, a legjobb éveiben van, ha mindenki igazán mögött van. És persze van Milinkovic, vagy Savicsunk is, aki azért már nem igaz, hogy ez így van, van Ruben Nevesünk, aki már nem így van. De azért szerintem a legfontosabb az, és ami a Premier League például kiemelkedik szerintem, az a körítés, a profizus, ami körülötte van. Ezt Szaúd-Arábia jelenleg abszolút nem tudja. Ami kijöttek Jordan Hendersontól hírek, hogy mi történt náluk például egy horvátországi edzőtáborban, az nekem méltatlan volt azok a körülménye, hogy ők nekik ott edzeniük kellett, olyan pályán, olyan étkezési körülmények voltak, ami nem profi sportra volt alkalmas. És azt gondolom, hogy Szaúd-Arábia ettől van nagyon messze, hogy képesek legyenek ezt úgy megszervezni, hogy ez profi legyen kívülről is, profi legyen a benne szereplőknek, az ő családjuknak, az egésznek a menedzsmentjének, a fizetések olyanok legyenek, azért ne felejtsük, hogy jelenleg a FIF Pro, ami a játékosokat tömörítő szervezet azt ajánlja, hogy nem menjen senki Szaúd-Arábiába. Mivel ők olyanokat tapasztaltak, hogy késve érkeznek fizetések, vagy nem érkeznek a fizetések, sérült játékosok nem kapnak támogatásokat, amikor igazából sérülten nem tudnak játszani. Ezek mind olyan dolgok, amik jelenleg azért még masszívan azt mondják, hogy ez a Szaúd-Arábiai projekt, ez még a gyerek cipőben van, és azokat a lépéseit teszi meg. Persze, most felvették a Nike cipőt mellé, mert Cristiano Ronaldo odajött, és akkor azt gondoljuk, hogy emiatt nagyot fog ugrani. És nézettségben persze egy óriási ugrott egy pillanat alatt, mert tényleg Cristiano Ronaldo, mint egy nézőmágnes hozza magával a számokat, de hát ettől függetlenül azt is látjuk, hogy ez kiváló, hogy Cristiano Ronaldo ennyi gólt rúgott ebbe a szezonban, és ő rúgta a legtöbbet 2023-ban, de ettől függetlenül azért nem gondolom azt, hogy senki a aranylabda szavazáson komolyan gondolta, hogy Cristiano Ronaldo.
Picit olyan, mint a megye egyben rúgott van egy gólt.
Igen, most ez a kérdés, hogy hova hasonlítjuk.
Nyilván picit túlzás.
Igen, az oda igazán nem mennék el. Jelenleg különben független felmérések alapján azt látjuk, hogy kb. 27. ligának sorolják be a japán liga alá a Szaúdi ligát. Én azt gondolom, hogy pont emiatt Cristiano Ronaldónak a mostani kommentje, miszerint ugye a francia liga előtt vannak már ők. Ez tényleg megmosolyogtató. Kicsit külön bicskanyítogató is, én azt gondolom. De hát azt is lássuk, hogy ezeknek a játékosoknak eladtak egy víziót. Mint a 2030-as vízió, amiről szól, hogy itt te most a legelején vagy abban a részében egy ligának a felépítésének, amikor te leszel az arca ennek az egésznek, és hozzád fogják kötni, hogy te emelted föl a Szaúdi ligát ilyen magasra. És ezt elhitték nekik, ezt látték, ezek a játékosok elképesztő egóval rendelkeznek, és én már nem hiszek abba, hogy ez csak pénzen múlik. És értem, rengeteg pénzt keresnek. De azért most valaki kérdezzen, amennyit kerestek előtte, mert akkor is rengeteg pénzt keresnek. Számukra felfoghatatlan pénzeket keresnek, és ez így van. azért most ajánlanak a felfogadatlan pénznek kétszer felfogadatlan pénzt, én nem vagyok biztos, hogy ezen múlik, hogy megkapják ezt, hanem azt, hogy eladták nekik azt, hogy te leszel az arca ennek az új projektnek, és veled fog felfutni olyan dolog, ami még nem létezett a világon.
Cristiano Ronaldo-nak a véleményét is megvették, és azért nyilatkozik ilyeneket, mert ő ennek a projektnek az arca, és emiatt nyilatkozik stratégiai szempontból, és ilyeneket, és tesz akár nagyon merész kijelentéseket, vagy Ronaldo elveszítette a valósággal a kapcsolatát, és kicsit a saját álomvilágába, saját buborékába él.
Hát, ezt Cristiano Ronaldo-t kell megkérdezni erről. Amit kívülről látszik, az az, hogy a Cristiano Ronaldo nem tudja jól felmérni szerintem az, hogy milyen fázisában van akár a karrierjének. Ezt a Manchester Unitedben tökéletesen megláttuk, hogy ő azt gondolta akkor is, hogy én vagyok a világ legjobb játékosa, rám kell építeni egy csapatot, és nem vagyok hajlandó azt, hogy az én szerepköröm az, hogy egy előre tolt 9-es vagyok, és csak befejelgetem a labdákat, ezt nem volt hajlandó ezt elviselni. Ugyanúgy azt érzem, hogy jelenleg marginalizálódott az, hogy neki mekkora hatása van a focira, mint ahogy Lionel Messi is különben jelenleg, én azt gondolom, és én is továbbra is viccnek tartom, hogy Lionel Messi kapja az aranylabdát, úgyhogy nem számít bele a világbajnokság egy ilyen szavazásba, mert egész egyszerűen az Inter Miami-ban játszik, ami megint egy nagyon sokadik ligában, és ott kiváló
akkor
játékos.
Ebben igazán Ronaldónak egyébként, hogy nem korrekt a szavazás, vagy nem korrekt az ítélet.
Én azt gondolom, hogy én nem látom úgy, hogy Lionel Messi volt 2023 legjobb futbolistája, mert szerintem nem egy olyan kihívások elé láttuk, amiben annyira jó lett volna. Persze lehet, és lehet belemenni, hogy ki valahol volt legjobb játékos, és azt mondom, amit én láttam, abból Lionel Messi volt a legjobb játékos a világon, de én Cristiano Ronaldo-t közel a szintjén tartom alapvetően pont az elhivatottsága miatt, de én azt láttam, hogy most nem látja tisztán a saját helyzetét se, hogy hol van. És tegyük hozzá, akkor egy ilyen egót beraksz valahova, és megkérdezed, hogy te jobb akarsz, mint a francia bajnokság? Hát persze, hogy jobb akarsz, mint a francia bajnokság. Van egy ilyen hozzáállásuk.
Ezért van ott, ahol. Mert ilyen volt a mentalitás a kiskora óta.
Abszolút. Én amikor Szoboszlai Dominikkal beszélgettem, ugyanezt éreztem rajta. Nem a Cristiano Ronaldo szintet, hál' Istennek, de alapvetően az, hogy megkérdeztem, hogy kirúgja a szabadrugás 26 méterről, nem volt benne kérdés, hogy az Alexander Arnold ő lesz, hanem ő fogja elrúgni. Persze. Én fogom elrúgni, én vagyok a jobb szabadrugásrúgó. És ezt elhiszi, és ez csak így működik. Tehát ezt is látnunk kell, hogy sokszor akár a mi egyszerű, sokszor mi kicsinyességünk is azt gondolom, hogy elveszi azt a lehetőséget, hogy elképesztő dolgot érjenek el. És Cristiano Ronaldo úgy érte elképesztő dolgot, hogy mindig elhitte magáról azt, hogy meg tudja ezt csinálni. Én azt gondolom, hogy most már nagyon sokszor különben az élet szembe jött, és kapott egy pofont tőle, de jól bírja a pofonokat.
Hát igen, meg egyébként nagyon fontos az, hogy tudjon változni egy játékos akár, vagy beismerje magát, mert az nagyon szimpatikus tud lenni, meg talán a karakterfejlődésben nagyon fontos. Például ott van Kobe Bryant, hogy egy másik sportából hozzak egy példát, aki nagyon sokszor azért nagyon rossz arc volt, és nyilván mindig nyerni akart, és mindenkivel gonoszul viselkedett, és nem feltétlenül ő volt a legkedvesebb arca a világon, ugyanez mondjuk Jordan. De Kobe felismerte azt, hogy most már nem abban a szerepben van, meg a pályafutásának már nem abban a szakaszában, hogy ő a bajnoki címekért tud menni, hanem most már ikonná válik, ő most már a Lakersnek a legendája, és teljesen máshogy állt a játékosokhoz, máshogy állt a ligához, máshogy állt a szurkolókhoz, és egy picit a liga arcának nagykövetének a helyzetébe belehelyezkedett, és ebből a szempontból ő egy nagyon nagy változáson tudott átmenni az utolsó egy-két évben. Ha Cristiano Ronaldo ugyanezt megcsinálná, akkor szerintem még több embert tudna elérni, és talán akkor valóban tudna hatása lenni a futballra.
Hát. Lehet, hogy vitatkoznom kell ezzel, mert most szerinted beszélünk Cristiano Ronaldóról, hogyha nagyon-nagyon jó fejlődni, és csak igazán mondani, hogy hát igen, a Saudi Liga az egy fölfelé futó bajnokság, örülök, hogy itt vagyok, beszélünk erről a nyilatkozatról, vagy most arra beszélgetünk, hogy azt mondta, jobb, mint a francia bajnokság.
Hát nyilván clickbait cím az kell, abszolút.
És hát jelenleg én azt gondolom, hogy a Saudi Ligának is azt gondolom, és a Saudi Ligának most az a nehézsége, hogy ők azt szeretnék, hogy úgy, mindig úgy beszélnek erről a ligáról, hogy stabilitás van, ide jó eljönni, ez egy jó bajnokság, jól szervezett, és most egyre több olyan hangot hallunk, ami nem ezt mondja el. Aymeric Laporte erről beszélt, hogy hát igen, mondjuk a szervezés az nem túl jó. Alapvetően nem érzem úgy, hogy ez profil meg van szervezve ez a liga. Erről beszél, amikor összetartásom van igazából a volt csapattársaival. Én ezeket érzem azt, hogy ez nagyon nagy baj Szaúd-Arábiának. Az, hogy Cristiano Ronaldo ilyeneket mond, az meg nem baj nekik, mert mindenki erről beszél.
Akkor a Saudi Ligának a kulcsa az lesz, hogy mikor tudják megvenni a szürke állományt, mikor jönnek ide sportigazgatók, mikor jönnek ide nagyon profi edzők, akik mondjuk a futballnak a trendjeit követik, és akár olyan edzéseket tudnak, olyan edzésmódszereket, olyan napi rutint alakítanak ki a játékosoknál, ami az európai színvonalat követi, és nagyon közel áll hozzá.
Ez az egyik része szerintem, tehát ez a sportszakmai része, teljesen egyetértek. Akkor lesz itt olyan, ha olyan edzők lesz nekem a Nuno Espirito Santot viszik oda, mint legnagyobb edző, aki éppen a kibukott a Premier League-ből, pár most különben visszakerült ugye oda, de alapvetően nem ilyen edzőket hoznak, és nem ilyen sporti, vagy jobb sportigazgatókat hoznak, és ők irányítják ezeket a klubokat, de ez abszolút a sportszakmai rész. És akkor van ennek egy szervezési része, az, hogy közvetési jogot hogy adják el, milyen körítést adnak hozzá, hogy néz ki ez, amikor az ember a tévén nézi, milyen reklámot tudnak ebből eladni. Rengeteg olyan része van ennek, amit nem is látunk, hogy milyen elképesztő nagy rendszer van amögött, hogy a Premier League ennyire jól működik. És nekem volt szerencsém a Premier League-gel kapcsolatban lenni, úgyhogy a Spielen-en ugye közvetítjük a mérkőzéseket, látom, hogy milyen anyagot küldenek el, hogy működik az egész, hogy az ott mindig minden percre meg legyen, az egészen elképesztő. Ezt nem tudja a többi liga se hozni. Nem, hogy a Saudi liga jelenleg ezt nem tudja hozni, és ez itt a nagy különbség, hogy amíg ők eljutnak ezekbe, ez nagyon-nagyon hosszú idő, mert ilyenekből kevés ember van. Focistában nagyon sok van. Ezért egész könnyű még pénzzel megvenni ezt. De onnantól megint ez a kérdés, hogy el tudod hozni igazából Londonból azt az embert, aki azért felelt, hogy a közvetítéseket összerakja tökéletesre? Nehéz elhozni, mert lehet, hogy a családja nem akar oda menni, és ezeket próbálja persze Szaudára megváltoztatni, szerintem még nem ott tartanak, hogy ezt meg tudják változtatni. És az első fél év ennek a ligának szerintem nem pozitív irányt vett. Én azt gondolom, hogy most a fél évnél nem azt mondjuk, hogy hát igen, látszik, hogy ez bejött. Persze első lépések, tegyük hozzá, hogy mindig lesznek visszafelé táncolások elején, de Jordan Henderson esete, a Laporte interjú, az, hogy Benzema nincs ott az edzőtáborban, mind olyan dolgok, amik negatívan hatnak ránk. Jelenleg nem látjuk azt, hogy a szaudiak bevásárolnak télen, tegyük hozzá a Premier League se vásárol most télen, szóval egész komoly visszaesés van ebben. Az lesz a kérdés, hogy nyáron mi lesz. Én azt gondolom, hogy nem várom azt, hogy nyáron ne vennének megint játékosokat. Én azt gondolom, hogy ez nem lesz egy gyors kiráncolás ebből a szaudi részről, de jelenleg azért azt mondjuk ki, hogy nem lőtt ki a rakéta.
Mennyire lesz fenntartható ez a projekt? Azzal kapcsolatban, hogy ők felülről építkeznek, és az nem biztos, hogy a legokosabb döntés, vagy a utánpótlás bázis, meg akár a szurkolói háttér nincs meg a Saudi ligánál. Meg ugye pár évvel ezelőtt, vagy inkább most már az évtizedekkel ezelőtt, vagy évtizeddel ezelőtt a kínai liga megbukott. El tudod képzelni, hogy hasonló sorsra jut a Saudi liga?
Azt el tudom képzelni, hogy hasonló sorsra jut, de nem most. És azt sem tudom elképzelni, hogy ez nem fog hosszan kitartani, legalább 2034-ig, amíg a VB-t megrendezik. És tegyük hozzá, azért ők elkezdtek lépéseket tenni ebbe, tehát, hogy akadémiát építenek, edzőpályákat építenek, nagyon komoly, és ahogy mondtam, hogy fiatal a társadalom, nagyon komoly a bázis, amiből lehet építkezni. Közel-keleten azért a szaudi csapat és a válogatott, az nem egy rossz csapat. Jelenleg az Ázsia kupában különben két meccs, két győzelemmel állnak, és valamennyit fognak megállni. Ott voltak a VB-n, az előző VB-n, és megverték Argentinát. Szóval az alapvetően azért már vannak itt elérett eredmények, persze nagyon le vannak maradva ahhoz képest, amit mondjuk itt Európában a legerősebb csapatoktól látunk, de azért vannak lépések, és igen, az a 35-6 millió ember, aki ott van, annak egy nagyon nagy része foci mániás, foci őrült. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy itt tényleg van egy tömeg mögöttük. A probléma az, hogy húzod el őket a stadionokba, hogy tudod ezt jól megcsinálni, mert jelenleg például ebbe is egész nagy bukásnak tűnik ez, mert nem sikerült megemelni az átlagos nézőszámot olyan gyorsan. Tegyük hozzá, azért most még csak fecskék vannak itt. Nem az, hogy minden csapatban 11 világsztár játszik. Ha az lenne, valószínűleg más lenne a nézőszám is.
Jó, de hát amikor oda vitték a spanyol szuperkupát, vagy ott van az olasz szuperkupa, és ott van egy Inter-Napoli mérkőzés, és hát egészen kevés néző volt ott. Ebből a szempontból ez szintén nagyon rosszul néz ki.
Nagyon rosszul néz ki, és nagyon-nagyon rossz üzenete van kifelé. Tehát azt gondolom, hogy ezek mind olyanok, de tegyük hozzá, voltak box címmérkőzések, amelyek meg telt házak voltak természetesen, és meg volt persze egyszerűbb egy arénát megrendezni egy eseményt, mint utána egy egész bajnokságot. Én ezt érzem, 18 csapattal az megrendezni egy ilyen bajnokságot, ez egy brutális logisztika, amit jelenleg nem tudom megoldani, ez jól látható, de szerintem is most folyamatosan kapják a pofonokat. De én azt érzem, és azért azt az ambíciót én látom mögötte, azt a pénzt mögötte, amit be lehet ebbe rakni, hogy ebben azért fognak foglalkozni, és nem az lesz, hogy ez egy-két év alatt elhal, ahhoz nagyon nagy problémának kéne történni a szaudói gazdasággal.
Hatása biztosan nagyon nagy egyébként a labdarúgásra, mert például a Premier League csapatoknak, vagy azoknak a csapatoknak, akik nagyon rosszul működtek gazdaságilag, mint a Real Madrid és a Barcelona, és most ugye ők azért kapkodnak a Superliga után, hogy valahogy a Premier League közötti különbséget tudják csökkenteni, és visszakerüljenek az élbolyba, vagy hát látják előre, hogy 5-10 év múlva lehet, hogy csak a Premier League csapatok lesznek a nagy csapatok, és egy Barcelona rá sem fog tudni nagy csapat lenni. De hogyha ezt nézzük, akkor nagyon jól jött ezeknek a csapatoknak, hogy áron felül, meg azokat a játékosok, akik nagyon-nagyon nagy szerződésen vannak, vagy azok a játékosok, akiket nagyon drágán vettek, és nem hoztak jó teljesítményt, akkor most volt hová elpasszolni jó pénzért.
Abszolút. Azért ezzel a Premier League járt a legjobban. Náluk van a legtöbb nagy sztár, akin óriási fizetésen van. Akkor tegyük hozzá, azért én azt jelenleg, most jött ki a Deloitte-nak a Money League-je, ugye a jelentés arra, hogy milyen egyes csapatok mennyi árbevételt termelnek és milyen forrásokból összehasonlításképpen, és azért jelenleg a Real Madrid termel a legtöbb pénzt a világon. A Manchester City-t visszaelőzve a tavalyi évből, és ott van a Bayern, Barcelona, azért egész komolyan előállnak. Én azt gondolom, hogy jelenleg nekik az a problémájuk, és azért akarnak nagyon szuperligát, mert látják, hogy folyamatosan csökken az az előny, vagy igazából csak ők tudják már csak ketten tartani, a Barcelona meg éppen most óriási problémákban van különben adósság szempontjából, de hogy alapvetően már csak ők tudják tartani a lépést két csapatként a spanyol bajnokságból, tehát az így történik, ez az öröki nem fog így tovább menni, és a holó pedig nyílik. És akkor, hogy igen, ez a, nem tudom, börtönből kiváltó kártya, mint ismerik a Monopolyból, nagyjából ez volt a Saudi Liga, de mindenkinek, hogy hát itt van egy Jordan Henderson, például Liverpoolnak 32 éves, 33 éves, óriási fizetésen csapatkapitányként akar is játszani, megvizetettem 20 millióért. Hát persze, vegyétek, nagyon kiváló ez a helyzet. Fabinho ugyanez ott a Liverpoolban. És láttuk, mi történt a Liverpoolnál, vettek 4 középpályás egy pillanat alatt, és azért nem volt törvényszerű, hogy ez ennyire beváljon, de nagyon beváltott. Szerintem még jelenleg ezt nem látjuk, például egy Real Madridnál, ahol Benzema ugye ingyen távozott, de igen, ott is egy Luka Modric, Toni Kroos, bár Toni Kroosra tudjuk a nagyon komoly kritikájával a Saudi Liga miatt, ő oda nem fog menni, de én azt gondolom, hogy azért itt ez egy nagyon-nagyon jó helyzet különben a Premier League csapatainak, hogy túlárazott játékosokat óriási fizetésen el lehet valahova adni, ahol meg tudják ezt tenni. Mert tegyük hozzá, és akkor kérdezte itt a fenntarthatóságáról, ez abszolút fenntarthatatlan jelleg, ami van. Ezt tele kell pumpálni pénzzel addig, hogy ez működjön. Az a kérdés, hogy ez a pénzpumpa meddig működik, és amíg a pénzpumpát ennyit nyomnak bele, addig épül-e valami. Én ezt az épülést még nagyon kis lépésekben látom, a pénzpumpát azt láttam, hogy megy bele, de az a kérdés, hogy valamikor összeér a kettő. Ha nem fog összeérni ez a kettő, akkor viszont óriási baj lesz a Saudi Liga, mert egyszer csak az lesz, hogy elfogy a pénz, viszont nem épül semmi, és egy pillanatot, mint a kártyavár.
Nagyon sokan a Saudi Ligát a labdarúgás fő ellenségének tekintik, de hogyha ezt nézzük, akkor lehet, hogy a Premier League akkor a labdarúgásnak egy nagyobb ellensége, mert jelenleg monopol helyzetben van, és a kis csapatok is többet tudnak költeni, mint akár a spanyol nagy csapatok, vagy az olasz nagy csapatok is, szép lassan nő az óló, ahogy mondtad, és lehet, hogy akkor a labdarúgásra, vagy a tiszta versenyhelyzetre a Premier League, és nyilván nagyon jól működnek szakmailag, és maguknak köszönhetik, hogy ekkora lett az előny, és a többi liga rontotta el a gazdasági helyzetet, és rosszul osztotta szét a pénzeket, de akkor lehet, hogy a Premier League akkor úgymond kártékonyabb, mint a Saudi Liga jelen pillanatban.
Hangzatos, nem gondolom, hogy így van alapvetően, és több dolog miatt nem. Az egyik az, hogy azért szóval a kapitalista rendszer szerintem alapvetően, vagy erről sokat lenne vitázni, milyen problémák vannak vele, de jelenleg Európában most már jó régóta azért 150 évvel nagyjából ezt tapasztaljuk nagyon masszívan, hogy ez az alaprend. És jelenleg a Saudi Liga nem az alapján működik. Nincs kereslet, és nincs kínálatnak az egyensúly, hogy hol találjuk meg, hanem van egy elképzelés, egy politikai elképzelés, aminek mindenki a pénzzel, pénz miatt igazából meghajtja a fejét. A Premier League nem így működik. A Premier League nem azért lett nagy, mert valaki ezt kitalálta, mármint egy nagy állam kitalálta, hogy ezt szeretné így csinálni, és tegyük hozzá a tradíció is a Premier League mellett. A egész futballt ugye mondhatjuk, hogy onnan származik, arról a félsziget, arról a szigetről igazából, itt ez a kérdés alapvetően, hogy azért itt a tradíciós nem mögöttük van, és mellette pedig a világ egy legkapitalistább szervezetekről a Premier League.
Hát beengedik az állami pénzeket.
Mindent beengednek, ameddig van, amíg a kereslet van, és kínálat találkozik, őnek rendben vannak, ők így gondolkoznak ezzel. Szerintem ezzel különben most már nagyon sok problémát magukra húztak, mert különben politikai problémákat húznak magukra azzal, hogy itt van már itt mindenféle közel-keleti államnak részesedése egyes klubokban. Persze nem úgy mondjuk, mert igazából szerződésekben nem az van odaírva, de mindannyian tudjuk, nem lehet ennyire azt gondolom megvezetni az embereket, mint amit kimondanak, hogy a Newcastle ide tartozik, a Manchester City oda tartozik. De ez a két állam, hogyha egyszer elkezd egymásra háborúzni, akkor mit fog csinálni a Premier League?
Hát azt, mint az oroszokkal.
Ugye ezek a kérdések, mint ahogy ott is mi történt igazából az Everton, most azért van ekkora bajban, mert ott volt egy Usmanov nevű ember, aki ott volt az egyik fő befektető, aki közben kiszállt, de még így is támogató volt pénze szponzorként, és hát csak eltűnt a pénze. És hogy Evertonnak elkezdtek beesni az árbevételei, kiestek a top 20-ból ebbe az évbe először a Deloitte szerint. Én azt gondolom, hogy ezek problémák mind a Premier League-nek, amik vannak, de én azért mondanám, hogy nem akkora probléma, mert továbbra is szakmai munka folyik ott, és a focinak a legmagasabb szintjét látjuk. Én azt gondolom, hogy ha a Premier League nem emelkedne ki, akkor ez a posvány, mert én sajnos így hívnám most jelenleg különben, mint az olasz, a spanyol, a németre nem mondanám ezt, ami ott történik, hogy igazából megelégedettek azzal, hogy igazából mindig növünk előre felé, hát nem kell sok mindent tennie, ott a Barca, Real, eladja a meccseket, csak elfelejtettek közben az Almériával foglalkozni, meg a Deportivo La Coruñával foglalkozni, pedig ezekkel kellett volna foglalkozni, a Premier League nem így tette. Tegyük hozzá, a Premier League se egy ma született bárány, ők pedig az alatta lévő ligákkal most nagyon nem tudnak megegyezni. Ugye a Premier League teljesen külön szervezet, nem az FA-nek, az angol szövetségnek a része, hanem az a 20 csapat, aki mindig éppen benne van, az alkotja, és ők a tulajdonosai ennek a szervezetnek. És nem tudna megegyezni azzal, hogy mennyi pénzt osztanak vissza a piramisnak lefelé, ugye az alatta lévő ligáknak.
Egyébként, hogy a Premier League-be most az újoncok fognak valószínű kiesni, az benne van, hogy azok a csapatok, akik évre-évre ott vannak a Premier League-be, gazdaságilag annyira megerősödtek, hogy egy újoncnak szinte lehetetlen felvenni a versenyt velük, és ez akár trend is lehet a jövőben.
Igen, azért azt nem látom, hogy mindig ez a három csapat lemegy, három csapat feljöjjön. Egész egyszerűen azért, mert hál' Istennek van egy rosszul vezetett klubok még így is szakmailag a Premier League-ben. Például az Everton, vagy akár most a Nottingham Forest-et is lehet itt említeni, akik meg most lehet, hogy pont levonások miatt, mert ők fognak kiesni a végén, nem pedig a három újonc, bár az igaz, hogy a pályamutató teljesítmény alapján a három újonc, akinek kiesnie. De itt ez a kérdés alapvetően, hogy oké, ebből mi lesz, hogyha itt tényleg három csapat mindig cserélődne, akkor igen, kialakulhatnak ő megy ilyen helyzet, szerintem nem így lesz. És pont azért azt ne felejtsük, hogy a Premier League óriási pénzt ad azoknak a csapatoknak, aki éppen feljut, vagy éppen kiesik, az pedig kap egy ilyen ejtőernyő pénzt, így hívják azért, hogy ez a finom földet érésen legyen, ne pedig csak becsapódjanak a Championship-be, és eltűnik az árbevétel. Három évig még folyamatosan kapnak egész sok bevételt, hogy túléljenek.
Lehet egyébként megoldást a La Ligának, Szériának, hogy esetleg ebből a posványból ki tudjanak törni?
Szerintem ott van előttük igazából az, hogy mit kéne csinálni. A tökéletesen leírva a Premier League által. Kiemelni azt a rendszert, hogy nem két domináns csapatom van, hanem elkezdeni felépíteni mellé a többi csapatot, és elkezdeni jobban visszaosztani a pénzeket. Ugye mi a probléma ezzel? És ezért ez a probléma a Real Madrid, a Barcelonának, azt gondolom, ha azt mondaná mostantól a Real Madrid, hogy én akkor nem akarom a pénzeknek a nagy részét elvinni, hanem osztok vissza, hogy a többiek is elkezdenek felépülni mellém, akkor egy pillanat alatt már csak a hetedik vagyok a világon, ami legtöbb pénzt tudom termelni. Hogy fogom idehozni a Jude Bellinghamet? Meg a Vinicius Juniort hogy fogom megtartani? Hát sehogy nem fogják megtartani, akkor el kell engedni a legjobb játékosokat. Ezt nem akarják, mert azért ez pedig egy ördögi körre is tud állni. A probléma az, hogy mivel nem kezdik el soha, ezért soha nem fognak odaérni, és így szépen lassan érkeznek el ide.
A ligának az ázsiója meg csökken folyamatosan.
És hát, és a Superliga erről szól. És erre egy megoldás a Superliga, mert a Real Madrid és a Barcelona szerintem azonban teljesen látszik ebből, amit csinálnak, hogy azt mondták, hogy én nem akarom megjavítani a spanyol ligát. Én ki akarok szállni a spanyol
ligát. A saját ligát akarnak, ahol minden pénzt megtartatnak maguknak, mindenki sokat termel. Hát ugye a saját tulajdonosok lennének, és az UEFA nem vinne
vissza,
belőle.
A Premier League megint, és akkor szépen miénk legyen a húsos fazék. Ez köm egy hihetetlen kapzsi hozzáállás, és egy nagyon nem előre gondolkozó hozzáállás, de tegyük hozzá, hogy ezeket a vállalatok ma már nem valamiféle kulturális intézmények, mint régen voltak.
Hát ezek még üzletek.
Abszolút, ezek cégek. És most, ha megnézzük, hogy az Alibaba, hogy egy kínai példát hozzunk, vagy az Apple egy amerikai példa, hogy működik, hát azért ezek nem jótékonysági szervezetek.
Hát vagy NBA, NFL, ugyanúgy zárt liga, jól működik gazdaságilag, hát és igen, oda senki
az
nem
NBA, NFL éthetek. Mellett mi történik a mellette lévő kisebb ligákkal? Folyamatosan haldokolnak mellett.
Nincs is, meg se tudnak, nem létezik. Maradni.
De megpróbálkoznak mindig vele. De valahogy az NFL-nek se érdeke megcsinálni, nem igazán támogatják. Ezek olyan nagy kérdések alapvetően, hogy miért nem csinálják? Mert nem akarnak senkit se odaengedni, mert amíg mi vagyunk itt, és senki nem férhet hozzá, és tegyük hozzá a Financial Fair Play, az FFP-nek a rendszerre, az nagyon hasonló különben, hogy addig annyit költhetsz, ami árbevételed van. Tehát akkor csak konzerváljuk a mostani helyzetet. Mert a Manchester Unitednak 8 annyi bevétele van, mint a Fulhamnek, akkor a Fulham 8 annyit tud elkölteni egy évben. Hát akkor hogy jöjjön föl? És különben azért most már ez a Premier League ebbe jó volt, hogy elkezdte beengedni azt, hogy az Aston Villa, egy Everton, egy Leicester City, egy Brighton szépen lassan, okosan, szisztematikus munkával fel tud emelkedni. Szerintem egy Girona, különben aki a City Groupnak egy tagja például, de ők nem tudnak felemelkedni úgy, hogyha ők nem állna mögött egy elképesztő pénzmennyiség mögött. Ők nem tudnak felemelkedni szépen lassan okos munkával.
Hát meg ahhoz, hogy erős legyen az ő brandjük, ahhoz folyamatosan sikerek kellenek, ahhoz trófák kellenek, és egy kiugró szezon nyilván mindenki nagyon szereti a Leicester sztorit, és nagyon szereti most mindenki a Gironának a sztoriát, és én is őszinte szívvel szurkolok annak, hogy megnyerik a bajnokságot, de ettől nem fogok sokkal több La Liga mérkőzést nézni, vagy csak picivel többet rápillantok, de csak azért, mert a Girona sztorinak szurkolok.
Hát igen, és ugye azért, és akkor előjön az, hogy ki van a Girona mögött, ugye a City Group tagjai, szóval akkor, aki meg a Manchester City-t azért nem nézi meg, mert hogy micsoda olajpénz a mögött, a Girona mögött teljesen ugyanaz az olajpénz a mögött, konkrétan ugyanaz a tulajdonosuk. Szerintem ez a kérdés alapvetően, hogy ezek a csapatok elkezdték különben megcsinálni azt ezzel a multiklub modellel, tehát több klubot is tulajdonol egy darab szervezet, ez gyakorlatilag elkezdett saját ligákat gyártani, vagy saját kis műhelyeket gyártani, amiből ha sok ilyen lesz, már pedig egyre több van, a FIFA elmúlt jelentés alapján egy év alatt 40-ről 235 azoknak a kluboknak a száma, akik már valamilyen ilyen több klubos rendszerhez tartoztak. Ez egészen elképesztő mérték, amiket most látunk a fociban. Szerintem ez egy másik nagy kérdés, hogy ezzel mit fog csinálni a foci, mert ha ezt végig engedjük, már pedig az UEFA és a FIFA semmit nem mond erre, és nem szabályozza ezt nagyon erősen, addig egyszerűen ez meg fog történni. És a Manchester United, ahol az Ineos beérkezett, ott van mögöttük a Nizza, mint a csapatok, a másik csapat, és igazából akkor lehet egy fiúk csapat lesz belőle. Ugye ezt se szeretnék a szurkolók, ezek mind ilyen nagy kérdések, hogy Gironál lehet, hogy elfogadják, hogy a Manchester City lesz majd az ég, és aki jól játszik nálunk, az elmegy majd a Citybe, aki meg nem annyira jó az
jön. Mondjuk hozzánk. Nem tudom, hogy erre volt-e már példa.
Most a Gironál már voltak ilyen cserék alapvetően, csak hát ugye ez a kérdés, hogy ez meddig működhet, akkor legyen az, hogy az Eintracht Frankfurt, meg nem tudom, Liverpoolnak a fiúk csapat, azért ezt nem ezt szeretnénk látni, azt gondolom.
Mondjuk etikailag meg jó kérdés, hogy ez mennyire szeretnék a szurkolók, meg mennyire tiszta verseny, mert igazából egyébként, vagy a utánpótlást nézem, akkor ott jól néz ki, meg jól működik a fiúk csapatok, de nem biztos, hogy egyébként
csak
a profi futballban ez...
csapatnak, nem pedig klubcsapatnak.
Igen.
Ugye ez a nehézség benne, hogy alapvetően ezt egy frankfurti embert, ha megkérdezünk, és ugye ez a másik nagy kérdés a focinak, hogy hányan nézik ott helyben, és mennyire a helyi kulturális csapat, egy szociális csapatról szól, az, hogy az emberek megérkezzenek, és egy közös élményen elmegyünk foci meccset nézni. És szerintem ezt magyarok azért érezzük, ezt mi, amikor az EB van, micsoda közösségformáló ereje van különben a sportnak. És most nagyon sok negatív dologról beszéltünk, de azért ez elképesztően pozitív. Tényleg az, hogy szerintem a világon nem véletlenül ömlik be ennyi pénz, mert nagyon kevés olyan dolog van, amennyire össze tudja hozni az embereket. És ez egy nagy kérdés, hogy mit csinálunk azzal, hogy azt mondanánk, hogy a Fradi mostantól a Liverpoolnak a fiók csapata, akkor azt mondanánk, hogy oké, legyen akkor így. Lehet, hogy aki, viszont én ezt a Fradi szurkolót, ha megkérdezni, szerintem nem nagyon állna bele ebbe a dologba. Hiába még lehet, hogy több az Európa Ligában messzebbre juthatna a Fradi ezzel, mert
nyilván,
lehet, hogy olyan
no-hub fiatal játékosokat, akik nagyon magas színvonalat képviselnek.
Csak mi azt szeretnénk nézni Magyarországról, hogy angol fiatal játékosok játszanak itt? Persze, most
jönnének azon a kommentek, hogy nem magyar fiatalokat szeretnénk nézni.
És azt mondom, hogy ez jogos, persze most sem magyar fiatalokat nézni, de igen, ettől függetlenül azért azt mondom, hogy ez inkább a cél. És ezek mind olyan kihívások a foci előtt, és szerintem most az nem kérdés, hogy a foci rengeteg kihívás előtt áll. A probléma nekem az, hogy amíg a FIFA és az UEFA-ba kell bízni, hogy ők fogják ezt regulálni és szabályozni, akkor bajban vagyunk.
Hát igen, mert a Superliga is, meg a FIFA, az UEFA is úgy kommunikál, hogy mi vagyunk a labdarúgás megmentői, de valahogy egyiknek se tudom elhívni, bár itt akkor nagyon érdekes kérdés, hogy a bajnokok ligájának az új rendszere az mennyivel jobb. Nyilván lehet mondani pro és kontra dolgokat a bajnokok ligájával kapcsolatban, meg az is biztos, hogy a mostani rendszer az elavult és unalmas.
Igen, hát az idei évet, ha megnéztük a csoportkört, igazából nagyon nem volt izgalom benne, és azért nagyon sok olyan meccset vagy csoportot láttunk, ahol az első percben azt gondoltuk, hogy meg lesz a továbbjutók, és igazából ez is történt nagy vonalakban. Az, hogy jön a svájci modell, és innentől már nem ezeket a négy fő csoportokat fogjuk látni, hanem egy nagy csoport lesz igazából, amiből vagy két nagy csoport lesz, amiből összesorsolnak a csapatokat, és mindenki játszik mindenkivel, mint egy ilyen bajnoki rendszerben.
Hát meg lesz egy teljesen nagy 36 fős tabellánk, és akkor ott is meg.
Ott fogunk látni, akkor abból lesz majd kialakulva a következő, és onnantól már kieséses rész lesz. Ugye megint mi történt vele? Igazából két meccset még becsempésztek a versenynaptárba
hát
ezzel.
És annyi sérülés van, meg a mérkőzéseknek a minősége szerintem azért az, hogy egyre több van, visszaesik, meg az, hogy 10 perces hosszabbítások vannak a semmire, az is egyébként a játékosoknak igen komoly problémát jelent, meg az edzőknek, kluboknak.
Ezek mind olyan kérdések szerintem, például a FIF Pro, a játékosokat tömörítő szervezet, az nem elég erős, azt gondolom, ebbe a dologban, és nem áll a ki amellett, hogy igenis valamikor véget kell szabni annak, és határt kell szabni annak, hogy meddig bírja egy fizikai, emberileg a fizikai terhelést, hogy mennyi sérülésünk van. Tényleg nagyon-nagyon megemelkedett annak a száma, hogy hány húzódást látunk, hány ilyen hamstring, ilyen lovaglóizomsérülést látunk. Ezben rengeteg ilyen van mostanában. És ezeknek egyre csak növekszik a száma, mert a játékosokat egyre jobban kicsavarjuk, kifacsarjuk azzal, hogy 60-70 meccseket játszanak most az évente. Ezt tényleg nem bírja egy szervezet. Látjuk pedig a legnagyobb atléták, Erling Haaland, aki gyakorlatilag tényleg teljesen hermetikusan lezárva él gyakorlatilag a mindentől, és kizár mindent kékfény szűrőszemüvegben, és
Tom Brady módján éli az
10 órát alszik, csak hát Tom Bradynek 16 meccset kell játszani a alapszakaszban. Most már nem hevés, 17-et.
Most 17, igen.
De alapvetően ennyi volt, majd utána jött a rájátszás. De ezeknek a játékosoknak pedig ennyit kell játszani, magyar a válogatott, ugye amikor a FIFA és az UEFA csatázik egymással, mind olyan dolog, ami alapvetően nem megoldott. És igen, én is azt érzem, hogy jelenleg, hogyha a FIFA vagy az UEFA-nak a vezetőire kell nézzek, és tegyük hozzá, a legtöbb, aki volt, az vagy börtönben ül, vagy egy börtönben ült már, valamilyen korrupció vágyával, akkor azért nem azt látom, hogy bárki megmenteni ezt a focit. Tegyük hozzá, hogy amikor a Real Madrid elnöke áll ki, akkor se azt látom, hogy valaki meg akarja menteni a focit, hanem akkor valaki szeretne pénzt szerezni a saját klubjának.
Hát igen, és itt is azt látom, hogy rövid távon szeretnének minél több pénzt keresni, nem hosszú távon, nem fenntartható módon, mint például mondjuk a Premier League, és az, hogy egyre több mérkőzést kapunk, egyre több mérkőzést adnak, hogy ez nektek jó lesz, több izgalmas meccs, több sztárcsapat találkozik az alapszakaszban, igen, tényleg jól hangzik, de több a mérkőzés, és hosszú távon nem biztos, hogy kifizetődő. Bár az a része egyébként tetszik itt a Bajnokok Ligájának, az új verziójának, hogy itt a helyezések azok fontosak lesznek, hogy meglegyen az első 8 kiemelt, szerintem az NFL-ben is az alapszakaszon nagyon sokat segít, hogyha neked megvan az első kiemelésed, akkor tudsz pihenni egyet, és utána pedig szintén a gyengébb kiemelteket kapod meg, és talán úgy tudom, hogy a Bajnokok Ligájában is a sorsolás az így lesz később, hogy kiemelések alapján. Úgyhogy ott is lesz tét, hogy az első, második, harmadik helyet szerzed meg, úgyhogy lehet, hogy ott több tét meccset fogunk kapni, kicsivel izgalmasabb, bár nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy szintén egy pár év után meg lesz ez a kialakult rendszer, mint most, hogy a második és a harmadik között nagyon nagy a különbség, és igazán nincsen tétje, és ott is meg lesznek el a kalapok.
Mindenképpen meg lesznek a kalapok, tehát hogy alapvetően azért mindig beáll egy, az újdonság erre az hatni fog, én azt gondolom, az rendben lesz. Ugye, ez a kérdés, hogy igazából kik az új versenyzők, akik léphetnek majd ebbe a svájci modellbe? Megint a top 5-ös ligáknak adtunk igazából plusz csapatokat, hogy bekerüljenek ide. Szerintem ez a nagy kérdés alapvetően, hogy nem az történt, hogy itt a FIFA vagy az UEFA megmentette a focit, hanem az történt, hogy most próbálják befogni a száját a csapatoknak, eddig azt mondták, hogy nem kapunk elég pénzt tőletek. Több visszaosztást kértek, most valamennyire adnak több visszaosztott pénzt nekik, játszhatok, kicsit többet kell játszani, srácok, érted, de kapok több pénzt. Szerintem most jelenleg ezt látjuk, hogy megy ez az alkudozás, hogy mi az, aminél megállnak már a csapatok, és nem akarnak végre szuperligát, és abba hagyják ezt az őrültséget. Nem fogják szerintem abba hagyni, mert a spanyoloknak és az olaszoknak ez nem lesz elég. De a Premier League különben, és akkor szerintem ez a szuperligának a legnagyobb ellensége jelenleg az a Premier League.
Meg önmaga egy picit. Mármint, hogy maga a projektek, amiket kitaláltuk, hogy Sztárliga, Aranyliga, Kékliga, meg nyitott rendszer, de igazából ez egy zárt liga, és csak legalul fog pár csapat kicserülődni, és nyilván az egész koncepció nem tűnik kiforratnak. És a legelső lehetőségnél szerintem az kifejezetten komoly esély lett volna arra, hogy ezt megcsinálják hirtelen. Hát, csak ha az profin megszervezik, és nem Florentino Perez ennek az egésznek a vezetője, hanem van ennek egy nagyon jól kitalált szervezet struktúrája és komoly terv, és nyilván titokban évekig építik, akkor Premier League csapatok sem szálltak volna ki, mert egyébként legelőször beszálltak, és szerintem az nagyon komoly jelzés, de most jelen pillanatban nem érik nekik meg beszállni.
Hát azt ne felejtsük el alapvetően, és szerintem most úgy beszélgetünk erről, hogy micsoda egy hanvába halt ötlet volt, és milyen őrület volt, alapvetően az volt a szervezés szempontjából, de hogy gyakorlatilag minden nagy csapat, és akkor most a Bayernt levehetjük például, beszállt ebbe. Mert azt mondják, hogy oké, akkor csináljuk meg. A Premier League csapatok is beszálltak ebbe. Szerintem most, ma már nem biztos, nem vagyok biztos, hogy beállnak, különben a Premier League-ben most, ha benne van szabályozva szerintem, és nem is lehet ilyen ligába beállniuk, de alapvetően, ha még meg is van a lehetőség egyszerűen azért, mert ha belegondolunk, a Superliga azt csinálja, hogy megpróbálják korlátozni arra, hogy azt akarta először csinálni, korlátozni 16 csapatra, hogy ki az, aki bent lehet, és igazából mi egymással játszunk, mi vagyunk a legnagyobb sztárok, itt majd ezért lesz legnagyobb pénz, mindenkit kizárunk, nem is lehet bejönni, ez egy zárt liga. Ez az első tervezet. Csak hogy mi a probléma a Premier League, akkor azt mondaná az a top 6-7 csapat, mondjuk ezt mondjuk a Newcastle a kiegészülve, hogy azt mondják, hogy hát várjatok, akkor duplányi csapat lesz, aki itt vesz a húsos fazek közül, most meg itt vagyunk, mi vagyunk a legjobbak igazából, és ide most nem engedünk be új embereket, meg új nagy szereplőket, és hát szerintem itt emiatt is azért most nagyon nehéz lesz meggyőzni bárkit is, hogy ezt megcsinálja, de azért, amikor meghallgatjuk Ekbálit vagy Bólit, a Chelsea-nek az új tulajdonosait, igazából erről beszélgetnek, hogy hát kéne igazából a Superliga, mert azért az, igazából ez az igazi történet, és ez működött jó az NBA-ben, meg az NFL-ben, meg az NHL-ben. Én nem vagyok biztos, hogy ez működött jó az NBA-ben és az NFL-ben, de az biztos, hogy az a rendszer, és egy nagyon, nagyon más rendszer van ott, mert ne felejtsük el, az egyetemi rendszer van a sportban, ami alapján kiválasztás van, drafts van, egy teljesen más rendszer van, ezt nem lehet így áthozni Európára, és ezt nem tudom, hanyadik amerikai befektető hallom már, hogy igazából csak egy izébe rá kéne rakni.
Nem tudod. Nem lehet. Mindig át kell konvertálni a dolgokat.
Hát ezt láttuk a magyar fotballban is, hogy nem először próbáljuk az utánpótlást megreformálni, és mindig hoztunk valamilyen modellt, de alapvetően magyar modell kéne, egy új, modern magyar
kell
modell
tanulni, kéne. Mert az sem volt jó irány az utánpótlásban, hogy mi mindent tudunk magyarok, és nem nyitunk kifele, mert igazából az, hogy gyenge volt a válogatott évekében, vagy hova került az NBA, ez ennek volt köszönhető. Nyilván az se jó, hogy kívülről be akarok helyezni egy teljes modellt, és azt akarom átvenni, hanem mindenhol, ami működik,
nem működik.
Meg kell nézni, ez jól működik, hogyan tudom működni a mi kultúránkban, és akkor szépen onnan puzzle-öket összerakni, és a sajátot kigyúrni, mint ahogy a belgák tették.
Igen, szerintem, tehát van előttünk továbbra is olyan script, amit lehetne követni. Nem látom azt, hogy akár ez megtörténne, és azt sem látom külön, hogy a Superliga okosabb és okosabbá válna, hanem egyszerűen kapálózik, mert legyen ebből valami. Most volt ugye egy EU bíróságon való ítélet, ami szerint alapvetően mondhatjuk, hogy a Superliga felé, vagy neki kedvezett ez az új törvényhozás, de alapvetően az a kérdés, hogy még mindig nagyon-nagyon nehéz lesz olyan alapvetően szuperligát létrehozni, ami zárt lesz. Olyan már nem lesz, szerintem ez nem is baj. Európában nem működik jól szerintem a zárt rendszert, mert ennek a kiesés és feljutásnak a szerepe, ez nagyon fontos volt Európában. Mindig is ez a tradíció része, és ezt nem lehet elvenni. Nem lehet a fociba kivenni azt, hogy nem lehet azt mondani, hogy messzire rúgatok, a háromat ér. Ha ezt megcsinálod, akkor nem focinak kell hívni ezt, hanem valami másnak. Hívjuk akkor másnak, az nincs bajom, csak az egy másik sport. Szerintem az alap értékeit meg kell őrizni a focinak.
És ha visszakötök itt a Szaúdi ligára, akkor a szaúdi csapatoknak nagyon-nagyon sokat jelentene, meg a Szaúdi ligának is, hogyha beengednék őket a Superligába, az nekik egy óriási zicser lenne, mert akkor nyilván rengeteg pénz áramlana be, a top mérkőzésekben ott lennének a szaúdi csapatok, mindenki nézni őket, és akár talán fenntartatóbb lenne az egész.
Igen, én nem látom, hogy miért érné ez meg a többi csapatnak, hogy bevenni a szaúdi csapatokat. Én értem, hogy pénzt hoznak be, de...
Hát akár úgy, mint a Forma 1-ben, hogy ugye szeretne jön az Andretti, és akkor azt mondják, hogy ugye nem szeretné a többi csapat beengedni az Andretti-t, mert a bizonyos torta szelet ugye csökkenne. De hogyha az Andretti jó nagy tőkét hoz, és azt mondja, hogy csomó pénzt fizetek azért, hogy beengedjetek el a torta szeletekhez, és utána pedig azt mondja, hogy hozok egy új piacot, egy amerikai piacot, és hosszú távon megéri, akkor lehet, hogy szép lassan elgondolkodnak a csapatok, és beengedik őket, bár nem vagyok benne ebben biztos, hogy ez a Forma 1-ben így fog történni, valahogy valami ilyesmit kellene csinálni a Saudi Ligának, vagy akkora tőkét adni a Superligának, mert egyről azt sem látom, milyen pénzből fogják ezt elindítani, hát és ami mondjuk lehet, hogy a Superligának jó olyan, hogy na az elindításba segítenek a szaudiak.
Igen, azért azt ne felejtsük el, hogy a Szaudi ligának ahhoz viszont azt, amit még előzőleg beszéltünk, a sportszakmailag annak meg kéne érkezni ahhoz, hogy elfogadják, mint elit csapatot. És ne az legyen, hogy a Al Hilal, amikor játszik a Barcelonával, akkor mindenki tudja, mi lesz a végeredmény, mert az nem lesz jó szuperligának. A szuperligának tényleg szupernek kell, tehát mindenki a legtop csapatok lehetnek csak ott, a legnagyobb top csapatok lehetnek ott. Ez nem működik, hogy valat beveszünk kívül, aki igazából nem jó, de nagyon sok pénze van.
Hát a kék ligába bevetik őket.
Igen, vagy emlékszünk a Forma 1-be a fizetett pilótákra, azért az se volt egy szép időszak azon a Forma 1-nek. Ezek a kérdések alapvetően, hogy ez működik-e vagy nem. Én nem látom ezt akkora lehetőségnek a Szaúdi ligának. Nekem a Szaúdi ligának nagyobb lehetőség az, amíg most ez történik, és igazából nem történik semmi. A többi ligával, a Premier League elhúz szépen lassan, ők pedig léphetnek föl igazából a ranglétrákon szépen, mert igen, ha pénzzel és jó szervezéssel csinálják, szerintem tudnak lépkedni ezen a ranglétrán. Az, hogy meddig és mikor jönnek el a francia bajnokság színvonalára, szerintem, hogy messze vagyunk, de a 2034-ig ez szisztematikusan épül, ez még 10 évet jelent innentől. Az azt jelenti, hogy azt már el tudom képzelni, 10 éves ilyen látótávra előre. Nem vagyok benne biztos, hogy ez fog jól működni.
Hát de a Citynek is kellett 10 év.
Kellett 10 év, és azért ez egy profi klubot kaptak már meg a kezei közé, és megvettek egy teljes agyelszívás volt Barcelonából. Ehhez meg kéne történnie igazából vezetői szinten. A Premier League-ből el kéne szívni az agyat a Saudi Ligába, klubvezetői és liga vezetői szinten is.
Hát már nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a tribünben.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Most pedig búcsúzunk, és írjátok meg kommentben, hogy mi a véleményetek akár a Saudi Ligával kapcsolatban, akár a Superligával kapcsolatban, akár a Bajnokok Ligájának az új rendszerével kapcsolatban. Kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.